Shatani Minishikot Pihu.
Philos.
Az első pesti egyetemi rádió és a Nahamu Ami Alapítvány közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről.
Philos. Barát, vagy még annál is több.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, annál is inkább, mivel egy örömhírrel szeretném kezdeni. Műsorunk, a Philos negyedik évfolyamát kezdi a mai beszélgetésünkkel, tehát 3 éve havi egy alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy a zsidóság és a kereszténység kapcsolatát körbejárjuk, és nagyon remélem, hogy még hosszú éveken keresztül lesz erre lehetőségünk. Ráadásul ennek a 3 évnek a teljes felvétel anyaga egy archívumban folyamatosan elérhető, és mindenkit arra bíztatok, hogy akit a téma érdekel, az nyugodtan keressen rá, akár csak hogyha a Philos szót beírja a kereső programba, akkor elég hamar rá fog találni a felvételeinkre, illetve nyilván a első pesti egyetemi rádiónak a honlapján is megtalálja elérhetőségeinket. És hát nagy szeretettel köszöntöm természetesen dr. Tatai István, református teológus lelkészt is, akivel beszélgetésünket folytatjuk ebben a témakörben. A hosszú hónapok óta a II. Világháború után Európa keresztény egyházaiban végbement teológiai földrengést taglaljuk, amely a kereszténységnek és Izraelnek a viszonyát gondolta újra a holokauszt fényében, már hogyha lehet egyáltalán fénye egy ilyen rettenetes tragédiának, nem is annyira fényében, hanem inkább az árnyékában lehet mondani. És ebben a sorban a német evangéliumi egyház útkereséséről, zsidósággal való új viszonyának a kialakításáról szeretnénk beszélgetni. Először nézzük meg talán, hogy mik voltak közvetlen előzményei ennek az útkeresésnek.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ami Németországban történt Hitler hatalomra jutása után, az mindenképpen meghatározóvá vált a magyar történelmre nézve is, és egy csomó törvényszerűséget tudunk megállapítani, hogy ezzel a fejezettel ma foglalkozunk. Mindenekelőtt azt, hogy a fennálló politikai rend, a hitlerizmusra gondolunk, a fasizmusra és annak a pártjára, a náci pártra, nemzeti szocialistákra, törekedtek arra, hogy az általuk elfogadott irányelveket az egyházi közéletbe, az egyházi törvényhozásba is bevigyék. Ez egy nagyon fontos alapelv, amit látnunk kell, és a mindenkori egyháznak a kellő egészséges ellenállása vagy kooperációs készsége itt rendkívül fontos, hogy hogy dönt. Mi az, amit akceptál, befogad, adottál, mi az, amit nem. Itt az első kísérletnél már elbukott a Német Evangéliumi Egyház, az EKD, ami tulajdonképpen német protestáns egyházat jelenti. Tudni kell róla azt, hogy ez egy egyház, a protestáns egyház reformátusokat, luteránusokat is tömörít. Több úgynevezett tartományi egyházuk van, ezeket Landeskirchének nevezi. Ma, amikor majd hallunk egy ilyen tartományi egyházról, például a Rajnai tartományi egyházról beszélünk, akkor mindig lássuk az egészet, és azon belül ezeket a, így mondanánk magyar szóhasználatban, hogy a nagyobb kerületeket. De ezek nagyobb önállósággal rendelkeznek, mint itt Magyarországon a református egyházkerületek. Nos, tudva lévő, 1933-ban Hitler hatalomra jut, a náci párt megnyeri a kommunista párttal szemben a választásokat Németországban, és hát kecsegtet egy új kibontakozás a gazdasági válság legyőzésével, és a német önnézetbe támadt csorba valamiképpen majd most ki lesz igazítva,
az első világháborús
kudarc után valami új kezdődik. Az egyik rendelkezés vagy törvényhozási paragrafus az úgynevezett ária paragrafus volt, Indiából származó kifejezés, az ária, a tiszta faj, a különleges faj, és a német nép azonosult ezzel a folyelmélettel, ez már a darwinizmusnak is egy különleges csengése, hogy a fajok is egy evolúcióban élnek, és az erősebb...
Tehát tulajdonképpen az első világháborús vereség frusztrációjából adódó túlkompenzáció?
És benne volt, meg az adott gazdasági problémák is, tehát együtt a szegénység meg a szégyen, végül is ez a kettő, és a válasz...
És a felelősöknek a keresése.
Igen, és a válasz pedig az volt, hogy meg kell tisztulni, de nem a lelkünkben, hanem a faj. Tehát a fajta, hiszen inkább itt fajtáról beszélünk, mint a német fajta, mert
a, germán.
Az, a germánság, az árja paragrafus fogalmazta meg, hogy a népnek a vérében meg kell tisztulnia. Ezt az ária paragrafust adoptálta a felkérésre a Németországi Evangélikus Egyház. Tehát a zsinata a törvényhozásba behozta.
Saját lelkészeire.
És ez arra vonatkozott, a saját alkalmazott lelkészei között is egy tisztogatást kell végezni. De nem hitbeli, hanem származást tekintetében. Ez azt jelentette, hogy aki zsidó származású volt, azt elbocsátották, nem dolgozhatott tovább lelkipásztorként, egy egyéb alkalmazottként a németországi evangélium egyházban.
Tehát már rögtön 33-ban.
Ez nagyon az út elején történt. Még valamelyest működött azért a belső ellenállás, mert már elindult az úgynevezett hitvalló egyház. A hitvalló egyház a nagy német egyházon belül, ahogy a neve is mondja, igyekezett a biblikus alapelveket, a hitvallásos múltban felismert krisztusi valóságot képviselni, szemben a deutsche Christenekkel, a német keresztényekkel, akik ellenben teljesen a hitleri rendszernek a kiszolgálói voltak.
Bocsánat, és talán szemben az örökséggel, a lutheri örökséggel szemben is. Mert hogy erről már beszélgettünk a múltkor, hogy milyen súlyos és nagyon sok szempontból feldolgozatlan volt a lutheri örökség ebben a témakörben.
Luther élete végén meghirdette azt, hogy az összes zsidót el kell űzni a birodalomból. A lutheri örökség az a néhány évtized, az egy nagyon nagy örökség. És ennek egy része, főleg az út végén, nyilván az a szelet, az a zsidó ellenes szelet, amivel a Deutsche Christennek persze, hogy tudtak azonosulni. De nem szabad elfelejteni, hogy a lutheri örökség nagy része mégiscsak az az evangélium hirdetése. A hitvalló egyház nyilván ehhez a lutheri örökséghez nyúlt vissza, míg a német keresztények nyilván merítettek Hitlerrel együtt.
Az örökség
másik részéből. Ez egyébként azért fontos kérdés, mert minden nagy személyt lehet így belőle meríteni, de még a Szentírásból is, hogy mely részletet hogyan nagyítunk fel. No, egy belső ellenállás azért megszületett az árja paragrafussal szemben, a hitvalló egyház szót emelt, és tevékenyen megalapította az úgynevezett lelkészek segélyszervezetét, amely Martin Niemöller nevéhez kapcsolódik, akik anyagilag támogatni kívánták, és jogvédelmet ajánlottak fel az elbocsátott vagy elbocsátásra váró lelkészeknek, kollégáknak. De akkor még a hitvalló egyház sem érzékelte azt a tragédiát, vagy annak az előszelét, hogy ebből mi lesz, hogy ez csak az első lépés, egy kicsi lépés, de hogy ez hogyan bővül, és hova fog vezetni.
Mondjuk el azért, hogy 7000 lelkész aláírta ezt a nyilatkozatot?
Így van.
Talán
belépett, ez gyakorlatilag egy segélyszervezet volt. Ha arra gondolunk, hogy Magyarországon ma van 1200-1300 református lelkész, azért ez a 7000-es létszám nem volt elenyésző. Tehát működött azért még a lelkiismeret és az a biblikus igazságérzet.
És hát gondolom, hogy az évek múlásával nekik a saját egzisztenciájuk is veszélybe került azáltal, hogy ehhez a mozgalomhoz, lelki mozgalomhoz csatlakoztak.
Igen. Volt, aki megpróbált belülről hatni, belülről ellenállni. Ilyen volt Dietrich Bonhoeffer is, akit néha kettős ügynöknek is nevez az egyház történelem. Ő a lehetetlenvel próbálkozott, hogy be tudott épülni végül is valamelyest a rendszerbe, mint adminisztrációba, de mindvégig szerette volna az ő hitvalló egyház múltját is képviselni, de hát ez egy nagyon nehéz út volt, és bárhol bele lehetett végül is kötni ebbe a hozzáállásba, és mártíromság lett a vége. Gyakorlatilag ezt borítékolhattuk már az út elején is.
Talán
de ezt az utat választotta.
Talán az a merénylet másképp sikerül,
igen,
akkor
igen,
nem?
Így van, amiben ő is részt vállalt. Tehát egy különös személy volt, aki minden eszközzel szeretett volna nemet mondani a kibontakozó náci párt hatalmi fogásaival szemben. Ő ezt az utat kapta. Itt nem dönthetünk ezekben a kérdésekben, úgy gondolom, hogy egy ilyen szituáció adódik, hogy a reformátorok is tanították. Ezek elhívásbeli kérdések, és mindenki magáért áll, vagy bukik. Megtörtént a legrosszabb, kibontakozott a nácizmus árja paragrafusában is foglalt, és az egész ideológiában megtalálható zsidóellenesség. A németek elvesztették a háborút, de ott maradt az egész tragédia. Tehát, hogy felelősek vagyunk, benne voltunk mi is, mint egyház ebben az egész zsidó ellenes kampányban, tevőlegesen is asszisztáltunk. A német tisztek, akik részt vettek az auschwitzi vagy a többi haláltáborban, ezek egyháztagok voltak. Hívő emberként, egyház adott fizet emberekként tudták magukat, és ezt az örökséget kénytelen volt a háború utáni német evangélium egyház valahogy feldolgozni. Tehát nagyon folytogatóvá vált a háború utáni helyzet szellemileg a felelősség dolgában a német evangélium egyház életébe, és az első tartományi egyház, egyébként jegyezzük meg, ez a Rajnai tartományi egyház 1965-ben emelte fel a szavát, hogy valaminek most már történnie kell.
Mondjuk azért 20 év.
Elmúlt 20 év, és közben már nyilatkozatok hangoztak el 48-ban Amsterdamban, az Egyházak Világtanácsa, a hollandok már több dokumentumot adtak ki, már a magyarok is megszólaltak a maguk helyén, majd erről még lesz szó, 56-ban, és ez a tartományi zsinat felveti a Német Evangéliumi Egyház számára, az EKD számára, hogy állítson fel egy olyan tanulmányi bizottságot, amely teológiailag kivizsgálja az egyház és Izrael kapcsolatát. Mert tisztában voltak azzal, hogy ezt teológiailag kell tisztázni mindenek előtt, hogy mi is a helye a zsidóságnak és Izraelnek, hiszen időközben Izrael állama is már létrejött, hogy mit mondhatunk, mit prédikálhatunk, tisztázzuk ezt. Válaszolt erre a felkérésre a Német Evangélium Egyháznak a zsinata, felállított egy bizottságot, a Zsidók és Keresztények Bizottságot. Érdekes, hogy 10 évig tartott, még az első dokumentumot az asztalra letették. Amikor megjelent az első kötet 75-ben, és az EKD zsinat elé került, akkor a Rajnai Egyház zsinata egyből szorgalmazta azt, hogy ők ott tartományi egyházon belül szeretnék elmélyíteni az abba foglaltakat.
Bocsánat, csak egy szóval hadd szakítsalak meg, hogy azt gondolom, hogy az idő intervallumoknak a hossza az a munkának az elmélyültségét jelenti. Tehát éppen ez az, hogy nagyon alapos, nagyon komoly munkát kívántak talán végezni. Ez van, akinek esetleg időhúzásnak, vagy nagyon hosszú időnek tűnik, de én meg azt gondolom, hogy ez inkább abból eredhetett, hogy nagyon tényleg érezték nyilván, hogy egészen az alapokig le kell ásni, és olyan, tehát a jövő teológiájára nézve olyan útjelző oszlopokat és figyelmeztető táblákat, olyan fékeket be kell építeni az egyház hitelvei sorába, amelyek megakadályozzák azt, hogy még egyszer bármi ehhez hasonló
végbe mehessen. Nyilván ez volt a cél, és talán gyorsabban, meg felszínesebben lehetett volna ezt tenni valahol nagyon messze Németországtól, de hát az érintettség révén is nagyon nehéz volt itt tételeket megfogalmazni, hiszen még bennük élt az ellenkezője, amit hallottak, amit követtek,
amit hittek
történt,
is
és amit sokan hittek is lelkesen, mert a hitleri ideológia az valóban számukra vallássá lett szinte, és bizonyos értelemben teológiai alapokat is véltek emögött látni. A Rajnai tartományi zsinat egy külön bizottságot állít fel, hogy állásfoglalást készít a tanulmánnyal kapcsolatban, főleg ilyen volt arról, hogy mi következik ebből a gyakorlatban. Mert itt elvekről volt szó elsősorban, de mi következik a gyakorlatban, és 1978-ban meg is küldték a gyülekezeteknek ezt a tervezetet, és kiértékelték, és ennek az összesítéseként rá 2 évre, 1980-ban ez a bizonyos Rajnai tartományi egyház elfogadott egy dokumentumot, egy állásfoglalást, amelynek ez volt a címe, hogy keresztények és zsidók kapcsolatának a megújítása érdekében. Ez aztán olyan hullámokat indított el, amiben a legfelsőbb teológiai grémiumok is kénytelenek voltak hozzászólni, állásfoglalni, mert a tételek, igen, annyira egyediek voltak, és mondjam így, a szószoros értelme, hogy hallatlanok voltak, példanélküliek voltak. Thank you. Ez az állásfoglalás ezt a címet hordozta a római levél 11. fejezetének a 18. verséből, hogy nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Ez volt a címe ennek a papírnak. Ez önmagában is már botrányosnak tűnt, hogy itt kénytelen volt az olvasó arra gondolni, hogy tehát az Izrael gyökér, az Izrael, az a zsidó gyökér, amelyet mi írtottunk, ahogy csak lehetett, hogy igaz-e ez, hogy hát erre épül, vagy ebből épül, vagy ide oltatod.
Hasonlatot tovább gondolva, hogy saját magunk alatt vágtuk
a fát. Pontosan. Tehát ez
saját gyökereinket.
Ez egy nagyon találó cím volt.
És ráadásul a Szentírásból, tehát még ez csak ezzel vitatkozni sem lehet.
Nem lehet, igen. Tehát ez a dokumentum megállapítja a keresztény felelősséget és vétket a holokauszt áldozataiért. Tisztázza, hogy Izraelnek maradandó üsztörténeti jelentősége van a római levélben, a 9-11. Fejezetben, hogy a zsidó nép folyamatos történelmi léte és az atyáknak ígért földre való visszatérés az mind-mind egy füzérre felszehető, és Isten akaratában láthatjuk. Tehát akár Izrael államának a felállítását is. Itt egy nagyon vitatott mondatot találunk a nyilatkozatban, hogy Izrael állama Isten hűségének a jele. Ebben többen aztán belekötöttek, illetve támadták, hogy ez túl sok. Mi van, ha megszűnik Izrael állam, akkor Isten nem hűséges Izrael? Ez valóban fel lehet vetni ilyen kérdéseket, majd erről későbbiekben
kell beszélni. De hiszen Izrael állama már a történelemben máskor is megszűnt, igen, függetlenül
igen,
Isten
hűsége egy más kategória. Az állam, illetve a földre való visszatérés az pedig inkább mindig egy kegyelmi tett volt, egy üzenet a zsidó nép számára is, meg a világ számára is. Más kérdés, hogy nem mindig élt ezzel a választott nép. És Isten őket is tanítja, de ez kettőjük ügye. A mi dolgunk az pedig az, hogy mi hogy viszonyulunk Istennek a cselekvéséhez.
Tehát itt mindenképpen a behelyettesítési teológiának egy revíziója, amit olvasunk.
Ezt igen, amikor ezt részletezi, a továbbiakban ezeket az alapelveket hitvalló jellegűre váltja a dokumentum, ami annyit jelent, hogy jobban a szívbéli érintettséget és a gyakorlati tennivalókat írja le. Itt már bűnvallásról van szó, hogy megvalljuk keresztény felelősségünket az elkövetett bűnökért a németországi holokausztban. Tehát ez így le van fektetve. Hálás szívvel valljuk, hogy az Ószövetség írásai zsidóknak és keresztényeknek közös alapot adnak hitükhöz és cselekvésükhöz egyaránt. Leszögezi, hogy hisszük, hogy a zsidó Jézus Krisztus Izrael messiása és a világ üdvözítője, aki a világ népeit Isten népével összeköti. Ez egy nagyon nagy mondat, hogy össze merte kapcsolni a zsidó Jézus nevet, a Jude szó ugye Németországban a gyalázatot jelentette, a szitok szónak számított az adott zsidóságra nézve, és hogy ezt a dokumentum összekapcsolja Jézussal, ez egészen újszerű lehetett ott és akkor. Megállapítja a maradandó kiválasztottságot, és hogy az ábrámi szövetség érvényes, mint nagy keret szövetség, amiben Isten az öt tervét folytatja, és említette Krisztusig, és a rajnai dokumentumban benne van ez a különös mondat, amit nagyon sokan idéztek, hogy az egyház, hisszük, hogy Jézus Krisztus által Istennek az ő népével kötött szövetségébe bevétetett. Ez egy nagyon fontos mondat, hogy adva van a nagy ábrámi szövetség, azon belül van Krisztus, a messiás, aki elhozta az új szövetséget, az a szelíd uralfa létével, és ebbe, mint külsősök oltatnak bele, helyeztetnek el, vétetnek be, a pogányok. Tehát az a német, aki ezt olvasta, hogy a zsidót kivágni kell, és hát kikapcsolni a társadalom életéből, és eltávolítani, szembesülni azzal, hogy mi éppen, hogy ebben a szövetségben, amit elvileg az izraeliták, a zsidók kaptak, nekünk is ott lehet helyünk. És ez épp, hogy a kegyelem, hogy bevételtünk. A jövőt illetőleg pedig a tanúságról szól, a gyakorlati útmutatás, hogy egymás előtt és egymás számára a világ előtt is az egyház és Izrael vállalhatja a tanúság szolgáltatát, tehát amit Istenből megtapasztalt, átélt, azt adja tovább. Van egy megjegyzés a misszióról, hogy
újabb botránykő.
Igen, hogy a zsidóság előtt ezt a bizonyságtételt nem szeretné misszióként értelmezni, mintha a zsidó nép egy lenne a pogány népek közül. Tehát a pogány háttörű egyház nem kezelheti pogánynak, tehát érintetlen területnek a zsidó szívet, mint aki abszolút tájékozatlan és a bálványi madárba jön, hanem valamiképpen, mint ifjabb testvér, kell, hogy lássa a zsidóságot a maga ősztörténetében, hogy az ábrámi szövetség részesei, és a hozzájuk való szó, az mindenképpen más kell, hogy legyen, mint ahogy Pál apostol levelében is látjuk, hogy máshogy szólítja meg a zsidóságot, egész más terminuszokat tud használni, és másra hivatkozik, hogy övéki a fiúság, a szövetségek, de még Krisztus is, a Mesiás, és nyilván máshogy kell a pogányokhoz, akik erről egyáltalán nem tudnak semmit. Itt a régi és az új szövetség kapcsolatát is röviden érinti meg az új ég és az új föld várását. Nem mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon részletes kifejtés, úgyhogy elég alapot, vagy feladott labdát jelentett, hogy leüssék, illetve támadják, de olyan alapvető teológiai témákat érint, amelyeket nem lehetett a későbbiben sem már.
Hát igen, és aztán ezeket az irányelveket nyilván mind a prédikációkban, mind a hitoktatásban érvényre kellett volna még utána juttatni. Tehát ezt részletesen apró pénzre kellett volna váltani.
Ez meg is történt a német teológiában későbbiekben, de át kellett menniük ezen a úgynevezett Kirchenkampfon. Ez már egy másik Kirchenkampf. Ez az egyházi harcot jelent a német kifejezés. Ez a hitvalló egyház, meg a Deutsche Christenek között volt ez az egyházi harc, de a háború után ezt csak én nevezem annak, hogy ez is egy ilyen újabb egyházi harc volt. Ugyanis megjelentek az ellenhangok, akik, hát mint felizgatott emberek, a kritikus hangokat pendítettek meg. Legelőször a Bonni Teológiai Fakultásról egy polemikus, tehát egy harcos állásfoglalást jelentetett meg 13 professzor, a következőt írták ehhez a Rajnai nyilatkozathoz: a gyilkos zsidó üldözéssel kapcsolatos bűn és bűnrészesség elismerése, és ezen esemény miatt megrendülés nem szabad, hogy az eddig képviselt világos teológiai látásunkat és ismereteinket, valamint alapfogalmainkat bennünk összezavarja, és a bibliai igazságot teljes egészében némaságra ítélje. Túlzásnak tekintették a bonniak ezt az állásfoglalást, nem tekintették elég precíznek. Ők elfogadják a bűnbánat szükségességét, de féltik a teológiai alapigazságokat. És főleg arra utalnak, hogy ez a Rajnai állásfoglalás nem tesz különbséget az Ószövetségben Jézus előtt élő zsidóság és utána lévő zsidóság között, ezt szerették volna jobban, hogyha kifejtik, és hiányolták nagyon, hogy önmagában a zsidói lét az most milyen biztosítékot jelentett az üdvösséggel, vagy nem, ne legyen egy pozitív fajelmélet, gyakorlatilag ezt próbálják kifejezni, és hogy egyértelműen mondassék ki az, hogy üdvösség Krisztusban van, és a Tóra nem lehet üdvút, akármennyire is fétettünk a zsidóság ellen, és hogy Izrael állama ne legyen az ige magyarázatnak egy olyatén forrása, hogy ezt feltétlenül történeti ténynek neveznénk. A zsidó misszióval kapcsolatban pedig Kerek Perez kifejtik, hogy ez Jézus parancsa, és ne értsük félre ezt a küldetést, és nekünk mondani valunk van. Nyilván egy kicsit túlzott ez a válasz, ez a heves reakció, a régi mechanizmusok is élnek, féltés is van benne, és arról mindenképpen kell beszélnünk, és ezt már Ulrich Lutz is, a svájci újszövetség professzor is elmondja, és azzal precizírozza, hogy valóban a Szentíráshoz egy nagyon precíz módon lehet csak hozzányúlni, és nem szabad általánosítva érteni az Izrael alkotott kijelentéseket, hanem ott vannak negatív kijelentések is Izraelről. És hogy ez a dokumentum nem érinti ezeket. Talán udvariasságból, talán félelemből, talán egy pozitív kompenzáció kereséséből, és ebben igaza van Ulrich Lutznak, és szinte elmondhatjuk az összes korabeli német dokumentumról, hogy nem tudtak mit kezdeni az Izraellel kapcsolatos negatív bibliai textusokról, például, ami a tesszalonikai levélben van, hogy utolérte őket az Isten haragja végérvényesen, tehát ez az orgé Isten haragja. Vagy amikor Pál apostol beszél arról, hogy ugyan keresik az igazságot, de nem a helyes út szerint a Róma 10 elején. Vagy amikor Pál beszél, hogy kitöretett ágak vannak. És a megkeményedésről. Hogy ezek a bibliai helyek nincsenek sehogy sem integrált módon megszólaltatva és feldolgozva. És ez a hiány valóban így van, és ezt elmondhatjuk szinte az összes mai napig írt, holokauszt után írt egyházi dokumentumról.
Hát de éppen úgy lehetne mondani, hogy pontosan ezek az igék, amelyeket felsoroltál, azok nem a 20. századi zsidóságra vonatkoztak adott esetben, hanem pontosan akkor élt. És akkor sem a komplett egész választott népre, hanem ott is inkább bizonyos rétegekre talán, nem?
Én elfogadom ezeket a szavakat, mert én pont egy ilyen modell keresése miatt írtam meg a disszertációt is, hogy amiben helyek kell, hogy legyen az Izrael kritikus textusoknak is, mert csak így tudunk teológiát művelni, ha ezt is látjuk, halljuk, meg a pozitív, elfogadó, jövőt nyitó, és Isten szeretetéről, örök szövetségéről beszélt textusokkal, A vagy-vagy képlet az csak bajba visz. Mert amennyire rossz volt a múlt teológiája, hogy csak az Izrael kritikus tételeket vettük komolyan, és ezért el lehetett űzni őket a birodalomból, ahogy Luther mondta, meg Hitler gondolta. Fizikailag eliminálták a zsidóságot a negatív textusok alapján. Nem lesz jobb az a teológia, ami csak pozitív textusokat dolgoz fel, de közben elfelejti azt, hogy lelkileg ezt a népet közel kell vinni a Mesiásához. De ha éppen ezt tagadja meg tőlük, ezt felejti el, akkor nem csak az történik, hogy egy lelki holokauszt történik, tehát a lelkükről van szó, hanem az egyház teológiája is csorbul, mert kénytelen a párbeszédeiben Izrael kapcsolatban mit feladni? A saját identitását. Mert az ő üzenete nem lehet más, mint a zsidó Jézus a Mesiás, aki meghalt az ő népe bűneiért, meg sokakért. Tehát ezt a kétszárnyúságot, hogy Lutz, a híres svájci újszövetség professzor hiányolja, ezt a hangot mindenképpen meg kell hallanunk. De más kérdés, hogy nem vállalkozott erre senki, hogy ezt a mértani közepet valahogy megkeresse, mert annyira közel voltak még a holokauszthoz, hogy féltek tulajdonképpen ehhez így hozzányúlni. Ez a polifónia megértése, ez elmaradt. Ez a sokhangúság. És ez egy kicsit későbbre várt.
Tulajdonképpen ott van talán a legnagyobb probléma, hogy azt az egyház nem hallgathatja el, azt a tényt, amit egyébként a zsidóság is legalábbis 50%-ban biztos, hogy tud és magáénak val, hogy a bűn zsoldja a halál. És nekünk ezzel a problémával kell szembenéznünk, hogy az emberiség egyetemes voltában és minden egyes tagjában ebben a bűnös állapotban keresi a kiutat, a megoldást, És egyáltalán nem mindegy, hogy valamiféle akármilyen szent hagyományokhoz folyamodik ebben a kérdésben, vagy egy bizonyos élő személyhez, aki képes őt kiragadni ebből az állapotból. Tehát neki az egyháznak borzasztó nehéz egyrészt úgy bizonyságot tenni, hogy a saját múltja tele van rettenetes fekete foltokkal, ami manapság mondjuk politikusainknál is számtalanszor bekövetkezik, hogy szavaik akármilyen szépek, de nem hitelesek, mert tudjuk a múltjukat, vagy látjuk a cselekedeteiket. Tehát a kereszténység, különösen Németországban, nagyon nehéz szituációba került, hogy neki az a küldetése, hogy a szabadulás útját minden népnek, és a zsidó népnek is a messiásán keresztül mutassa meg, de közben ő maga hiteltelenné vált, mert azt mondja magáról, hogy én már ismerem a messiást, én már összekötöttem az életemet Jézussal, de akkor hogy voltam képes ezekre a szörnyűségekre?
Hát ebből csak a nagyon őszinte szóban és cselekedetben megnyilvánuló bűnbánat segíthet ki, mint ahogy erre példa azért van, mert vegyük csak az új szövetségi Saul esetét, hogy ő is vétkezett, tehát ölte a keresztényeket, gyilkossá vált, és sokakat megölhetett, és bebörtönöztetett, hiszen erről olvasunk. De mégis, amikor megszólította az Úr, akkor nem azt mondta, jaj, most én egész életemben elvonulok, és csöndbe leszek, mert én annyira vétkeztem ellenetek, hanem felállt, és őszintén mondta az üzenetet. Zsidóknak is, pogányoknak is, azoknak is, akik zsidók voltak, és követték az Urat, akik ellen ő vétett, ő tanítójuk lett. Tehát az egyház, na nem kéne visszariadni, de csak ezt akkor tudná megtenni, ha ennek egyértelmű jelét adná, hogy valóban párfordulás történt. Ez egy nagy kérdés, hogy az egyház bűnbánata...
Ez nagy a kísértés arra, igen, kompromisszumos megoldásra, hogy ezt szeressük egymást, de ne nagyon válkáljunk egymás lelki ismeretébe.
Igen.
És bízzuk Istenre a dolgot, hogy majd ő...
A fel nem dolgozott múlt, az mindig némaságra kényszerít bennünket, bizonyos területeken lebénít, és a lényeges kérdéseket így elkerüljük, tabuként. De ez nem hoz barátságot és őszinte szeretetet, hanem egy idő után kihűl az ilyen kapcsolat. Ez így van a házastársaknál is, nemzetek között is. Egy sajátos, igazságos tapintatra van szükség, és ha szabad már egy kicsit előre utalni, amit majd egy későbbi fejezetben talán említünk, hogy erre ezekre a dokumentumokra, amikor egy válasz született 2000-ben, a Dabru Emet, ez egy zsidó reakció, ez azt jelenti, ugye Dabár szó van benne, az Emet az igazság, hogy szóljatok igazat. A zsidó válasz lényege ez, hogyha elkezdünk beszélgetni a múltról és a teológiánkról, hogy merjünk igazat mondani, de főleg ti. Mert a zsidó nyilván tudja, hogy attól vagyunk keresztjének, hogy mi az egy névben hiszünk. azt megérzik ők is a lelkük mélyén, hogy őket akarjuk felszámolni az új teológiával is, úgy akarjuk-e integrálni őket, hogy a zsidóságnak, mint olyannak nincs helye a messiás gondolatban, és ebben ők se látnak tisztán, hogy mit is akarunk velük, hogy olyanok legyenek, mint mi, de akkor megszűnnek zsidókká lenni. Nekik meg kell térni a messiáshoz, de ők egyelőre messiásból csak annyit láttak, mint a keresztes háború, vagy Hitler, vagy a Deutsche Christen, hogy ugyan milyen közösségbe képzeljétek el a mi jövőnket. Mitől leszünk mi jó beszélgető társak? Kinek mit kell feladnia? Tehát ez a felszólítás, függetlenül, hogy pontosan ki mit ért alatta, ez oda-vissza nagyon igaz, amit 300 zsidó rabbi és tudós írt alá a világ több részéről, hogy merre is megyünk. És én úgy gondolom, hogy csak az őszinte beszédnek lesz jövője. És az én véleményem az, hogy ha van párbeszéd, legyen párbeszéd, és a zsidó részről ez lehet egy őszinte hitvallás, hogy ők hogy élik meg a mi atyánkat, tehát mint Ábrahám atyát, Istent, Ábrahám, Izsák és Jákob istenét. Mi nagyon sokat kaphatnánk az ő Isten élményükből, és szívesen hallanánk el, hallgatnánk erre. De ugyanígy nekünk nagyon őszintén kéne tudni beszélni a mi Isten élményünkről, amit Jézusban kapunk. És nem vék alá rejteni azt a fényt, amit kaptunk, hogy mi Jézus személyében, Izrael messiásának a nevében nyerhettünk bűnbocsánatot és üdvösséget. Ha ez a párbeszéd így elkezdődik, vagy folytatódik, mert attól tartunk, hogy igazán még nem kezdődött el ilyen szinten, akkor egy gazdagodási folyamat történhet, és a kereszténféle jobban megérti, hogy a zsidó gyökerek és a zsidó olajfában van a helye, a zsidófél pedig azt érti meg jobban, hogy nem valahol az ő játéktere, vagy az a hely, ahol hívják a keresztjének, azok nem, az nem valahol kívül van az Ábrahámi szövetségen, vagy kívül van az örökségen, vagy az olajfán, hanem éppen ugyanannak a minőségi közepében van az ő helyük, és ez a hely üres. Oda várja vissza Isten az ő zsidó népét is, ahol lesz egy akkor és egy pásztor, mert Jézus ebben az értelemben használt ezt a kifejezést, hogy egykor majd a pogány, ságból jött, és a zsidó hátterű ember különböző identitásban, nyilván, mert a háttere más, de egy egységben élheti meg ezt az egész titkot, Izrael titkát.
Egyébként zárásképpen még ezt a nagyon sokat emlegetett olajfa hasonlatot még egy kicsit, hogyha tovább bontjuk, akkor most így az jut eszembe, hogy hát a biológiában is ez úgy van, hogy nem csak a gyökerek táplálják az ágakat, hanem az ágaknak is nagyon fontos funkciója az, hogy a napfényből és a levegőből olyan alkotó elemeket vegyenek magukhoz, amelyeket ők aztán továbbadnak akár a gyökerek felé egyenesen. És a kettőnek a harmóniája az, ami az életet igazából fölmutatja. Tehát ez a probléma is talán sokszor valóban, hogy egy kicsit félünk táplálkozni azokból az ajándékokból, amelyeket a másik oldalról, vagy a másik közösség irányából magunkhoz vehetnénk, mint hogyha minden gyökér azt gondolná, hogy az az igazi, hogyha egy fának nincs is ága, levele, csak gyökere, és a hatalmas nagy gyökérrendszerrel behálózza a földet, az az igazi fa. Ugyanúgy az se lenne jó, hogyha csak levelekből, vagy csak ágakból állna egy fa, hanem a kettőre mindenképpen szükség van, és egyfajta harmóniára kettő között. és talán mindaddig nem is jön el az az új ég és új föld, amíg nem tanulunk meg egymástól mindent elfogadni, ami Isten ajándéka, és hogy éppen azért szembesíti is Isten újra és újra a zsidóságot a kereszténységgel, és fordítva, hiszen nem azért adta egyiket a másiknak, hogy győzzék le egymást, hanem hogy értsék meg egymást, és fedezzék föl akár a testvériséget, akár azt, hogy mi az, amit a másik valami módon jobban megértett az Isten igéjéből, mint ő. Valóban ez a kérdés, ez szerintem sincs még teljesen kidolgozva, hogy nevezhetjük-e missziónak azt, ami a zsidóság felé kötelességünk, Mert a kommunikáció mindenképpen kötelességünk. Azt hiszem ezt akár a rajnaiak, akár a bonniak, bárki, hogyha megkérdezzük, akkor biztos azt mondaná, hogy a kommunikáció kötelességünk. De hogy egymás véleményének erőszakos megváltoztatása mondjuk az eleve nem is misszió szerintem. Az már eleve egy nagyon rosszul értelmezett misszió, hogyha én erőszakkal akarok bárkit megváltoztatni a véleményében. Bizonyságot tenni pedig, az meg nem lehet bántó. Tehát, hogyha én nem a másikról beszélek, hogy te ezt és ezt rosszul tudod, hanem a saját tapasztalataimról beszélek, amik Istennel kapcsolatosak, az soha nem lehet bántó. Legfeljebb azt mondja a másik fél, hogy hát szép, amit mondasz, vagy számomra megbotránkoztató, amit mondasz, mert ezt is mondhatja, de nem érzi személyes sértésnek, hogyha nem érzi mellette vagy mögötte azt a szándékot, hogy én erőszakosan lyukat akarok beszélni a hasába, vagy föl akarom bolygatni az ő lelki világát, vagy bármilyen tisztátalan eszközzel akarom őt legyőzni.
Nyilván, amikor erről beszélgetünk, hogy misszió, vagy dialógus, vagy kölcsönös bizonyságtétel, egy dologról nem feledkezhetünk meg, hogy ez valamiképpen mégis a úgynevezett vallás kategóriájában van, ami egy veszedelmes dolog tud lenni. És a római levél pontosan ezt feszegeti, hogy a saját igazam, az önigazság, az lehet még egy nagy akadály ebben a kapcsolatépítésben, mert a vallás úgy építkezik fel, hogy nagyon sokszor magunk építünk fel egy magunk csinálta rendszert. És ahhoz nagyon tudunk ragaszkodni. A végsőkig, ahogy akár egy református is mondhatná, hogy az én vallásomért még a jó Istenem is átmegyek, ez előfordulhat. És azt hiszem, hogy ez kivéthetetlen, hogy erre hajlamosak vagyunk mindnyájan. És végsősorban Isten szent lelkére van szükség, és ezt látta be Pál apostol is, hogy megtérjen egy pogány a maga vallásosságából, és megtérjen egy izraelitő, egy zsidó is, az ő saját gyökereihez, Ábrahám hitéhez. Pálnak nagy csalódás volt valahogy ezt belátni, hogy nem tudja ő egyedül, ha lelkét is kitenné, meg az üdvösségét is, nem tudja megnyerni őket, hanem ha csak néhányat. De a reménységet hordozta a szívébe, hogy ezt a küldetést vinni kell. Imádkozva, szeretettel, fölajánlva.
Sőt, és ezt a kudarcot képes volt üsztörténeti kontextusba belehelyezni.
Hogy ez így van rendjén.
Így van, tehát ezt föl tudta oldani.
Így van rendjén, és egykor még ennek is értelme van. Ennek a nem mondásnak is értelme van, ránk nézve. Ellenségek az evangéliumért, de így mégiscsak Isten
ez is Isten kezében van.
És azért, hogy időt nyerjenek a pogányok ahhoz, hogy beoltassanak. De majd eljön az ő idejük, és akkor az egész Izrael megtér. Ez az a reménység, és a rajnaiak, akikről annyit beszélgettünk a legutolsó megnyilvánulásaikban, 1996-ban egy alkotmány kiegészítést is eszközöltek, ami leszögezte azt, hogy új eget és új földet várunk együtt, amiben igazságosság lakozik. Ez egy gyönyörű mondat, mármint Izrael és az egyház, de amennyire szép, érezhető benne az, és ezt többen hozzá is tették, hogy milyen jó lett volna beletenni azt, hogy nem csak ezt várjuk, hanem magát a messiást is, aki eljön. És ebben a mondatban benne van ennek a poszt-holokauszt mozgalomnak az összes pozitívuma, meg az összes hiányossága is. Tehát egyfelől, hogy mer nagyot álmodni, és látja a közös szálakat, de nagyon halkan, gyengén meri kimondani az ő specifikumát. Márpedig mit, hogy a Krisztust, a Mesiást várjuk vissza, akiben majd mindaz beteljesedik, amit mi együtt várunk.
Igen. Hát az időnk a sajnos lejárt, innen fogjuk majd folytatni.